Urunk, neked köszönjük ezt az estét, neked köszönjük ezt a hétvégét, de neked szeretnénk hálát adni Krisztusért, és mi jól tudjuk, hogy nem fogja föl sem a szívünk, sem az agyunk mindazt, amit értünk tett, az sem, hogy miatta lehetünk együtt, de mégis köszönjük. Köszönjük, hogy te magad felé fordítod a szívünket, és a te fiad felé fordítod a szívünket. Köszönjük, hogy te akkor is munkálkodsz bennünk, amikor mi csak éljük az életünket. Köszönjük, hogy te látod a célt, és ezt a célt, ezt elkezdted, és ígéreted szerint be is fejezed. És köszönjük egymást. Köszönjük az együtt töltött lehetőséget, a hétvégét. Köszönjük azt is, hogy akár csak ezen keresztül, amit most Szilvi adott, megismerhetjük egymást jobban. Olyan jó volna, hogyha mindannyiunk szívére valóban ott oda ráneheződne az öröm és a belejáró felelősség, hogy jobban szeretni egymást. Hogy az, amit te mondtál, hogy arról fog megismerni a világ bennünket és téged, hogy mi egymást szeretjük, hogyha ez nem csak kegyes szavak lennének, hanem meghatározója az életünknek. Úgyhogy köszönjük neked. Légy velünk, üzd el az ördögöt minden próbálkozásával, békességet, szeretetet, szép időt adjál nekünk, és kérünk, hogy mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy közelebb jussunk te hozzád. Könyörgünk azokért, akik holnap jönnek, hogy ugyanez a derű, ugyanez a szeretet töltse el az egész gyülekezetet, akik együtt vagyunk, és növekedhessünk a te ismeretedben, egymás és a te ismeretedben és a te dicsőségedre. Amen. No, én egy olyan részt szeretnék felolvasni, egy rövid néhány verset, amit mindenki ismer. Semmi újat nem fogok vele mondani, mégis egy-két hangsúlyt szeretnék csak elhelyezni, ami mindig az iged nem több, mint emlékeztetés. Nem feltétlenül új dolgok, de emlékeztetés, mert sokszor elfelejtjük azt, hogy mit mond az ige. Nos, én Malakiás könyvétből szeretném a harmadik részt, tehát mind tudom, ez ilyen nagyon-nagyon jól ismer, de mégis... Hadd olvassak néhány verset. Malakiás 3, 6. verstől. Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamból, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek Ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Amiről gondoltam, hogy néhány szót szólok, az nem a tized. Noha ugye formailag, ha olvassuk ezt az ige részt, akkor az egyik hangsúlyos eleme a tized. Van néhány olyan gondolat, amire én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni. Nem ismerek, Nagy Gabi, segíts, ha te ismersz, mert te ismered talán a legjobban közöttünk így lexikálisan az igét. Nem ismerek még egy olyan igét, ahol az Isten arra biztatna bennünket, hogy próbáljuk meg őt. Ennél több olyan igét ismerek, ahol Isten azt tanítja, hogy ő megpróbál bennünket. Sőt, olyat is ismerek, ahol mondjuk Pál apostol arra buzdít, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy vajon még a hitben vagytok-e. De ez a gondolat, amit itt Malakiásban olvasunk, hogy próbáljátok meg engem, valami egészen rendkívüli gondolat. Isten azt mondja, hogy teszteljük le őt. És ugye a gondolat a tized kapcsán indul el, arról beszél, hogy tegyél egy próbát. Én azt mondom neked, hogy ha megadod a tizedet, nem leszel szegényebb, nem fogsz szükséget szenvedni, hanem meg fogod látni, hogyha amikor a dolgok normális rendjébe beállsz, akkor én meg fogom gyarapítani mindazt, amit neked van. De mondom, nem elsősorban ez az, amit szerettem volna ebből hangsúlyozni, hanem magát azt a gondolatot, hogy nem gondoljátok, hogy mi nem szoktuk az Istent a szaván fogni. Azt mondja, hogy próbálj meg engem, és én nem próbálom meg őt. Azt mondja, hogy próbáld meg, hogy rám bízod a gondjaidat. Nem tudom, itt körbenézek, és én nem ismerem annyira mindenkit, de azért jó néhány embert ismerek a saját gondjaival. Tudom, hogy küzdünk, mindannyian küzdünk, és mindannyian szeretnénk becsületesen küzdeni, jól küzdeni, és valahol mindig összemosódnak a határok, ezek az a típusú határok. Most mi a feladat? Segíts magadon, és az Isten is megsegít, vagy pedig az a normális, amit a Biblia tanít, hogy az Úrra vessed a te terheidet, háladásatást, feladti kívánságotokat az Isten előtt, és majd ő gondot fog viselni rólam. Semmi felől ne aggódjatok, tanít az ige. Minden korosztálynak más az aggodalma. Nyilván az, aki mondjuk ott áll még a munka előtt, annak ott a gondja, hogy vajon hogy tudok elhelyezkedni. Nem mondok újat, azt mondom, hogy mindannyian küzdünk, és küzdeni fogunk, és egyre inkább a nemzedékek. Hogy lehet ezt az Istenre bízni? Hogy lehet őt megpróbálni ebben? Értitek, a 100 állás interjú a megoldás, vagy pedig az a fajta odabízás, amelyik azt mondja, hogy Uram, én hiszek abban, hogy te vagy az, aki elkészíted előre az eseményeket. Nem csak a találkozásokat, azokat a fantasztikus dolgokat, amikor Isten azt mondja, hogy próbáljátok ki, hogy működik-e az élet áradása. Ez most nagyon technokrata kifejezés volt, de hiszünk benne mindannyian, hogy akik Krisztussal járnak, amilyen mértékben a Krisztussal járnak, olyan mértékben élővíznek folyamai áradnak elő annak a belsejéből. És mégis évszázadok óta azt látjuk, hogy a kereszténység, mi magunk is állandóan abban a kihívásban élünk, hogy vajon mit kell nekem csinálni? Hogyan kell ezt jól csinálni? Tényleg igaz az, hogy élünk, egy, kettő, Isten előkészíti a találkozásokat, a lehetőségeket, és amikor megérik valami, én bennem, akkor hozzárendel ahhoz a valakihez, akinek arra van szüksége, amit Isten bennem érlelt, és amikor te benned megérik valami, akkor Isten hozzárendel ahhoz, aki ezt a szükséget tudja betölteni, vagy te hozzá tud rendelni valakit, aki ő erre előkészített. Ennél nem is maradnék tovább, de azért azt érzékeljük, hogy ez egy ilyen dolog, próba. Megpróbálunk emberi módszerekkel egyházat építeni például, megpróbálunk emberi módszerekkel boldogulni az életben, vagy bízunk az Istenben. És megpróbáljuk, hogy tényleg megadja a szükségeket? Valóságosan bízhatok benne, hogy nem kell próbaházasságokban élnem, ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy ki az a valaki, akit az Úr mellém rendelt, hanem hogy az Isten meg tudja mutatni, ki tudja rendelni. Szóval azt gondolom, hogy ez a dolog nem annyira magától értetődő, mint amennyire mi azt gondoljuk, hogy magától értetődő. Mi tele vagyunk félelemmel, ismerjük a korlátainkat, és nem nagyon merünk túllépni ezeken a korlátokon. Azt mondjuk, hogy a hitnek pillanatnyilag ezen a szintjén állok. És az Isten pedig azt mondja, hogy igen, a hitnek ezen a szintjén állsz, de az, hogy megpróbálsz engem, az vajon nem éppen azt jelenti, hogy egy kicsit túlmész a korlátaidon? Hát ha mindig a korlátaidon belül maradsz, akkor az miért lenne az én megpróbálásom, ott ismerős talajon mozogsz. Ott minden tényezőt ki tudsz számítani, tudsz vele számolni és gondolkodni, és már csak modell kérdése, meg jó logisztika kérdése, hogy valami eredmény szülessen. De próbálj meg engem. Higgyél bennem. És amikor azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy amiközben nagyon kevés szó esik erről, hogy mi megpróbáljuk őt, addig annál több szó esik a Bibliában arról, hogy az Isten próbál bennünket. De nem érzékeljük azt, hogy az, hogy az Isten megpróbál bennünket, az nem az ő egyoldalú gyönyörűsége, hanem az arra szolgál, hogy nekünk legyen visszacsatolásunk arról, hogy mi hol tartunk a hitben, mi mennyire bízunk benne. Amikor egy próba ér téged és engem, akkor az akár akarom, akár nem, kimozdít a komfortzónánkról. Ha próba ér engem, akkor biztos, hogy oda jutok ahhoz a határhoz, ahol azt kell mondanom, hogy a modelleimből már nem tudok élni. Ahol azt kell, hogy mondjam, hogy bizony nem tudok ismerős talajon mozogva döntéseket hozni, hanem ugornom kell az ismeretlenbe. És lehet, hogy nem tudom, de amikor ugrok az ismeretlenbe, akkor pontosan ezt teszem, amit az Úr mond, hogy próbálj meg engem. Hogy vajon nem fogom-e betölteni a szükségedet. Ha te ugorsz az ismeretlenbe, akkor meg fogod tapasztalni, hogy én hűséges vagyok. Ha te túl tudsz lépni a korlátaidon, akár csak azért, mert én abba az irányba löktelek téged, amit te próbaként éltél meg, súlyos próbaként, teljesen mindegy, hogy mi ez a próba, de próbaként élted meg, hogy vajon nem azt a célt szolgálja-e, hogy ugyanakkor közelebb kerüljél hozzám. De a zsidókhoz írt levélnek van ez a híres mondása, hogy mert hit nélkül lehetetlen dolog az Istennek tetszeni. És sokszor elgondolkodom rajta, hogy én azt hiszem, hogy miközben haszonélvezőkként, mert az emberiségnek egy jelentős része, a keresztény társadalomnak egy jelentős része haszonélvezőként éri meg a megváltatását. Valóban óriási dolog az, hogy Isten érdem nélkül is egy csomó minden jóval ellát bennünket. De hogy mi az, ami tetszik neki? Mi az, amikor azt mondja, hogy kevesen voltál hív, sokra bízlak ezután. Hogy mi az, amitől ő bevon minket, már nem csupán egy olyan kapcsolatban, amikor azt mondom, hogy van egy biológiai szülőm, és egyébként semmi közöm nincsen hozzá, hanem hogy van egy igazi anyám vagy apám, és testi létről beszélek, aki társként néz rám, és része lehetek annak az életnek, amit a szüleim élnek, ezért ez nagy különbség. És Isten ezt szeretné, ahogy a szülő is azt szeretné, abban van az öröme, az, ami a tetszésére való. Amikor látja, hogy fölnövekszik a gyereke, és még mindig nem csak abban gondolkodik, hogy az apám jaguárt ad nekem, meg mit tudom én, fizeti az összes iskolámat, meg akármi, hanem beállok mellé, és részt veszek a munkában, részt veszek a missziójában, részt veszek az elhivatásában. Isten azt gondolom, hogy ugyanígy tekint ránk. Ez a cél, hogy részt vegyünk abban, amit ő tervez a világegyetem számára. És ebből a szempontból nem mindegy, hogy kipróbáltak vagyunk-e, és ebből a szempontból nem mindegy, hogy megpróbáljuk-e azt, hogy ő kicsoda. Talán még egy gondolat. Olvastuk itt ezeket a kérdéseket és a válaszokat. Én nem jó szó, hogy nagyon élvezem, mert ugye olvasva ez nem úgy élvezetes, de annyira jellegzetes az emberre, hogy az ember észre sem veszi. Egyszerűen észre sem veszi, hogy ahogyan gondolkodik, az nem az Istennek a gondolata. Emlékeztek, ezek a kérdések azt mondja, hogy azt mondja a seregeknek, Ura, hogy térjetek meg. És akkor azt kérdezem, hogy miben térjünk meg? És most nem arról van szó, hogy akkor tedd elé a törvényt, és azt mondod, hogy ebből, abból, meg amabból térje be. De az nagyon, nagyon plasztikusan példázza, hogy az embernek egészen más a gondolata. Akár csak a bűnről, az etikáról, az erkölcsről, mind az Istennek. Amikor Isten azt mondja, hogy ami pedig hitből nincs, az bűn, akkor mi vígan átlapozzuk ezeket a részeket, mert számunkra, hogyha nem mondják meg, hogy kérem szépen ez az és az, amit ne tegyél, viszont a másikat meg tegyed, akkor mi el vagyunk veszve. Mi egyszerűen nem értjük azt, hogy Isten arról beszél, hogy ember, ha nem velem jársz, ha nem velem dolgozol, ha nem az én orcámat keresed, ha nem az én szembillanásomra figyelsz, hogy én a szemeimmel tanácsoljalak téged, akkor minden, amit csinálsz, az rossz. Független annak az etikai, erkölcsi tartalmától egyszerűen nem fogja azt a célt betölteni, amiért én elhívtalak téged, hogy légy a munkatársam. És sokszor érzékelem, hogy a kereszténység, én magam is, olyan szívesen leegyszerűsítenénk ezt a kérdést. Olyan szívesen elhanyagolnánk ezt az egészet. Egyre jobban napokban is hallom ezt a problémát, hogy előkerül, hogy végül is tök mindegy, hogy élek, Istennek a megváltottja vagyok, az örök üdvösségem biztosítva van, hiszek az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, hiszek az ő válság tényében, a halálában, mindenben hiszek, végül is a nagy baj nem lehet. És persze, most már én azt hiszem, hogy úgy van, ahogy Dániel mondja, hogy az értelem bővebben adatik, mert talán a rálátás a dolgokra is bővebben adatik, és hogyha formálisan nézem ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy Isten, hogy igaza van, aki ezt mondja. De körülbelül úgy hangzik a kérdésem, mint amit most elébb olvastam, hogy Isten azt mondja, hogy térjetek meg, meg azt mondja, hogy miből? Mit kéne csinálnom? Vagy azt mondja Isten, hogy keményen szóltatok ellenem. Meghatározható? De mindenképpen arroganciáról beszél ez a keményen szóltatok ellenem. Valami olyasmiről beszél, amelyik körülbelül azt mondja, hogy igen, van Isten, az ördögök is egyébként hiszik, hogy van Isten, de nagyon nem csinálunk semmit ezzel a ténnyel. Keményen szóltatok ellenem, és azt mondja az Izrael erre, hogy mit szóltunk ellened? Azt mondjátok, hogy hiába való az Isten szolgálata, és mi a haszna, hogy megtartjuk a törvényét, hogy alázatosan járjunk, amikor azt látjuk, hogy mindenki, aki áthágja az Istennek a törvényet, az jobban él, mint mi élünk. Mi ennek az egésznek az értelme, a célja? Ilyen hihetetlenül szofisztikált, intellektuális megközelítés, amelyik bármilyen különös végül is az almát akarja összehasonlítani a körtével. Konkrét földi célokban, konkrét földi haszonban gondolkodik, és miután úgy látja, hogy azok, akik Isten tagadók, azok lehet, hogy gazdagabbak, lehet, hogy földi mérce szerint sikeresebbek, mint amilyen én vagyok, földi mérce szerint, akkor ezek után megkérdőjeleződik, hogy miért is kéne nekem hinnem, miért is kéne átlépni a korlátaimat, miért is kéne nekem annál valami többet tenni, mint sem, hogy örülök annak, hogy Jézus Krisztus megváltott, és az ő halálának a gyümölcseként örök életem van. És folyamatosan ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy miközben Isten belehelyezett egy új polgárjogba, miközben Isten egy új világrendbe helyezett bennünket, kinyitotta a mennynek a tárházait, hogy éljünk a mennynek a tárházaiból, megnyitotta a kijelentésnek a csatornáit, hogy részesei lehessünk az ő ismeretének, ami több, mint sem csupán az agyunknak a játszadozása különböző tézisekkel. Miközben ő mindent megtette, megnyitotta a Krisztusban, addig az emberiség még mindig ott tart, hogy az összehasonlítási alapja az a világ. És néha attól félek, hogy a kereszténység is ott tart. Mi is ott tartunk, vagy erős a késztetés, hogy ugyanebbe az irányba mozduljunk el, hogy az összehasonlítási alap az a világ.
Nem az. Ha ezt élek, akkor materiálisak vagyunk nagyon, nem?
Akkor mi az összehasonlítási alap?
Hát mi a mennyi.
Hát, de pont ezt mondom, Gábor, hogy miközben lehetőség volna, hogy már ne ebbe éljen az ember mégis nagyon gyakran ezt választja.
Ez a földhöz ragad.
Hogy a földhöz ragad. Miközben Péter azt mondja János, hogy ne szeressétek a világot, nem véletlenül mondja, hogy ne szeressétek a világot, azért mondja, mert az a tapasztalat, hogy mi szeretjük a világot. Az a tapasztalat, hogy a szem, a test, az érzékiség és minden egyéb az akkor is sokszor ott áll kísértésként, hogy egyébként az agyunk, vagy nem is azunk, a szellemünk azt tudja, hogy ez nem jó. No, szóval nem akarunk gyakran túllépni a korlátainkon. Nem akarunk, mert nem kényelmes, nem akarunk, mert bizonytalannak tűnik, félünk a bizonytalanok területektől, nem akarunk annyira elköteleződni, sokszor még egymás mellett sem akarunk annyira elköteleződni, hogy fölmerjük adni azt a biztos dolgot, hogy de én akarom irányítani a sorsomat. Nem akarom. Nem mondjuk meg, de talán mégis kérdésként vetem föl, nem úgy van, hogy nem akarunk beleállni a szél zúgásának az irányában gyakran? Mi sem. Megszoktuk azt, hogy összehasonlítsuk a világ törvénye szerint az életet, és ebből vonjunk le következtetéseket. Szóval, összefoglalva, én azt gondolom, hogy Isten azért próbál meg minket, hogy mi meglássuk azt, hogy mennyire nem élünk azzal, amit ő nekünk ajándékozott, és arra bíztat meg bennünket folyamatosan, hogy lépjünk túl az árnyékunkon, a pillanatnyi kötődéseinken, a félelmeinken, a görcseinken, hogy nem lesz társam, nem lesz munkám, nem lesz jövőm, nem lesz karrierem, nem lesz gyülekezetem, nem lesznek testvéreim, nem lesz, mert körbenézünk, és erre tanított bennünket a világ, nem pedig arra buzdít, hogy lépjünk túl ezeken a görcsökön, és próbáljuk meg őt, avagy nem adja én meg. Nem adja meg, amit Jézus ígért, hogy százannyit adok helyett, aki kilép a komfortzónájából. Ezek nem csak szép beszédek, nem csak üres ígéretek, amiknek azt mondjuk, hogy hát Uram, nagyon kedves, hogy ilyeneket mondtál, de én ezt nem látom. Én semmit nem látok belőle. Én csak azt látom, hogy olyan magas a léc, hogy nem tudom megugrani. Isten ígér, és Isten betart. Isten hűséges az ígéreteihez, és mindazt megadta Krisztusban, amit mi kérni sem merünk, és folyamatosan arra buzdít, hogy próbáljuk meg őt, és meg fogjuk látni. Segít. Segít elhagyni a bűnt, a kötözöttségeket, a szokásokat. Segít abban, hogy megtanuljuk szeretni őt, és megtanuljuk szeretni egymást. Segít abban, hogy nem, hát most például magamról mond. Segít abban, hogy egyszerűen ne azt lássuk, hogy sikeresek vagyunk, vagy nem vagyunk sikeresek, hanem azt lássuk, hogy ő végzi a munkát. Ezt tényleg csak azért mondom azt, ezt a záró gondolatot, mert nekem akkora élmény volt, és nép nélkül mondom. Már valószínűleg mindenki tudja, de mégis nép nélkül mondom. Valaki, aki elkezdett ebben hinni, és egyre nagyobb helyet kapott az életében az Úr, az ima, az Isten jelenlétében állás, aki nem akarta a világ módszere szerint, még az sem, hogy hogyan kell evangelizálni, de akarta, hogy az Isten használja. És az lett a tapasztalat, hogy megpróbálta az Urat. Hogy Isten elő tudja készíteni azt, hogy ki az, aki felé szolgálnia kell. Oda hozza el azt a valakit, aki felé szolgálnia kell. És kész volt arra, hogy szolgáljon. És Isten odahozta azt a valakit. Mondom, egyeset. De betöltötte a szükségletet, és úgy volt, mint a Szerecsen Komornyik, tudjátok, a járatlan úton, hogy ment tovább az útján örömmel. És lehet, hogy lesz folytatása, nem tudjuk. De azt jó volt nekem hallani, hogy valóban így működik. Valóban úgy van, hogyha készek vagyunk, ha megpróbáljuk az Istent, csak belőle akarunk élni, már nem a módszereinkből, nem a marketingünkből, nem az erőnkből, nem a tehetségünkből, nem az, hogy fogjuk meg és vigyétek, én nekem jó gondolataim vannak, a többiek megvalósítják, remélhetőleg. Ha meg nem valósítják meg, akkor keresek olyan helyet, ahol majd ezt meg fogják valósítani. Ha mindezt elhagyjuk, akkor Isten elkezd dolgozni. Gábor teszi föl sokszor a kérdést, hogy gondolkodik rajta, hogy miért nincs így ma, annyi ígérete van az Istennek. Miért nincs így? És mindig szíven üt a kérdésem, mert azt gondolom, hogy ezért nincsen így. Mert nem formai beteljesítést vár az Isten, hanem embereket, akik készek arra, hogy annyira átformálhassa őket, hogy használhassa őket. Igaz, hogy Jézus nevére mindenek engednek. És igaz, hogy Jézus nevében hatalmas dolgokat véhetnek véghez az övéi. De Jézus nevében azt jelenti, hogy én vagyok a követte Jézusnak. Azt jelenti, hogy közvetlenül tőle kaptam a követséget, nem egy általános dolgot, hanem azt mondta, hogy menj, elmegyek, és azt mondom, hogy most Jézus nevében mondom, amit mondok, mert tudom, hogy ő mondta, hogy menj, és csináld. Ő mondta azt az Anániásnak ott annak idején Damaszkuszban, hogy menj, és csináld, és bármennyire különös Anániás elment és csinálta, és persze ismeritek ezeket a példákat, ő mondta Joppéban Péternek, hogy menj és csináld, és Péter elment és csinálta Jézus nevében, mert Jézus volt a küldetésem mögött. És hiába próbálták a Skéva fiai Jézus nevében ugyanezt a dolgot végrehajtani, az ördög azt mondta, hogy Jézust ismerem, Pált is ismerem, de kik vagytok? És rájuk támadva megfutamította őket. Óriási ajándékokat kaptunk Krisztusban. És máig ott vál az egész gyülekezetre. Mindig ott volt, mindig ott marad. mindig élhetünk vele, de soha nem formális az vele való élés. Olyan mértékig és annyiban tudok gyülekezet, Krisztus gyülekezete élni azokkal az ajándékokkal, amiket Isten adott, amilyen mértékben benne élnek, és amilyen mértékben eljutnak erre a pontra, hogy élnek azzal, hogy már megpróbálom, Uram, túllépek az árnyékomon, veled járok, és meg fogom tapasztalni azt, hogy te tényleg betöltöd mindazt a szükséget, amit. Ami miatt itt tartasz, és ami miatt elküldtél. No, este van, és kívánom, hogy az Úr gazdagítsa meg a gondolatokat, de ennyi volt a szívem.